Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsora következik.
Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában, ahol beszélgető társam Gombás Judit, főiskolánk pszichológia, és nem is árulom el, hogy mi minden tanszékének a vezetője, mert ez is beszélgetésünk része lesz, hogy hogy is alakul nálunk ez a tanszéki témacsoportosítás. Kedves tanárnő, pszichológus valaki, ez manapság egy kúráns szakmának írlik, tömegek özönlenek a felsőoktatásba pszichológusnak, de valószínűleg a hallgatók előtt is, meg attól félek a főiskolai egyetemi hallgatók előtt is, a pszichológus pálya inkább valamilyen filmekből ismert, talán pszichiáterhez jobban hasonlító elképzelés lehet, mindenképpen valami jól fizető magánpraxis, vagy valami kutatói állás. Kérlek, mesélj már egy kicsit arról, hogy te hogy lettél pszichológus, és azon belül mi vetett téged egy pedagógus képző főiskolára?
Én is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a kérdést. Remek kérdés, mert az én utam nem volt egyszerű és egyértelmű a pszichológus pálya felé. Ezt nem szoktam titkolni a hallgatók és senki előtt sem. Büszkén vállalom, hogy az én első úgymond gyerekkori diplomám az biológia-kémia szakos tanár, és én amikor ide felvételiztem biológia-kémia szakra az ELTE TTK-ra, 18 évesen én tényleg komolyan gondoltam, hogy tanár leszek, és hát családi elvárásoknak megfelelően, ha már ezt a szakmát választottam, akkor minél magasabb szintre jussunk. Ez tulajdonképpen nem csak az én, de inkább a családom elvárása is volt, hogy akkor csináljak doktori kutatásokat, és ebbe az irányba indultam el. A Semmelweis Egyetemen kezdtem doktori kutatásokba, mégpedig biokémiából, és hát azért az eléggé mély víz volt. Szóval, hogy erről szívesen beszélgetek, de lehet, hogy nem ez a műsor a legmegfelelőbb kerete annak, hogy hogy néz ki egy ilyen kutatóintézet. Minden esetre ott volt egy ilyen szintén megvilágosodásszerű pillanatom, emlékszem arra a délutánra, hogy ültem a kísérletem romjai fölött, egy hatalmas Excel tábla tele adatokkal, és azt mérlegeltem, hogy ha én most ebben a szakmában maradok, akkor milyen perspektíváim vannak. És akkor úgy felmértem, hogy hát ha a legjobbak közébe kerülök, mondjuk itt az egyetemen, hasonló leszek azokhoz az emberekhez, akik előttem és felettem vannak, akkor az egy jó élet lesz nekem. És valahogy ugye az volt erre a válasz, hogy nem. És én nem tudom hogyan, de abban a pillanatban akkor így arra gondoltam, hogy akkor én pszichológus leszek. Voltak erről képzeteim, de azért pontosan nem tudtam, hogy mit is csinál egy pszichológus, de ez egy annyira erős impulzus volt bennem, hogy rögtön összepakoltam, elindultam hazafelé, akkor még ezek az információk könyvformájában voltak beszerezhetők. Az út túloldalán a könyvesboltban vettem egy felvételi tájékoztatót, megnéztem, hogy még van pont egy hetem a felvételi lap beadásáig, megvettem azt a könyvet, amiből fel kell készülni, és akkor felkészültem a felvételire. Hát voltak ilyen sokkoló dolgok, hogy hát ugye én akkor csak másoddiplomás képzésre jelentkezhettem, és akkor is nagyon népszerű volt már ez a képzés, és másoddiplomásoknak az ELTE-n abban az évben 5 helyet hirdettek meg. Kiderült, hogy ez olyan 40-szeres túljelentkezést jelent. Nem tudom, hányan gondolták annyira komolyan a pályaváltást, mint én, de én nagyon komolyan gondoltam, úgyhogy sikerült bekerülnöm az egyetemre, és onnantól kezdve tényleg egy új világ tárult ki előttem. Azt hiszem, hogy akkor tapasztaltam meg először olyan dolgokat, hogy tényleg mit is jelent egyetemre járni, hogy azért járunk egyetemre, hogy tényleg minket érdeklő és nekünk fontos dolgokkal foglalkozzunk, és nem csak azért, mert elő van írva a tanmenetben, vagy a vizsgatétel sorok között szerepel, hanem tényleg, szóval jó volt oda járni. Sokszor volt, hogy úgy vizsgáztam pszichológiai tárgyakból, hogy fel volt sorolva a kötelező vagy ajánlott irodalom között mondjuk egy könyvnek egy részlete, és az annyira tetszett, vagy annyira jó volt nekem, hogy nem érdekelt, hogy mennyi van ebből feladva. Megettem az egész könyvet, elolvastam. Egy másik, meg mondjuk egyáltalán nem tetszett, akkor azt meghanyagoltam, de ezzel szerintem minden diák így van. Szóval nagyon jó volt is szabadon egyetemre járni. És hát azóta is megvan bennem minden tisztelet azok iránt, akik biokémiai kutatásokat végeznek komoly kutatóintézetben, természettudományok terén dolgoznak, de én örülök, hogy én ezt az utat választottam. Aztán végül a tanítás felé sodródtam vissza, most, hogy erre az interjúra készültem gondolatban. Így tényleg számot vetettem magammal, hogy milyen furcsa, hogy valahogy mindig visszasodródom ide a tanítás közelébe. Tehát, hogy pályám kezdetén tanítottam én is iskolában bioszt meg kémiát, de nagyon hamar bekerültem a felsőoktatás világába. És az, hogy miért pont az aporra és hogyan, hát nem tudom, mennyire kell ezt részletesen beszélnem.
Hát lehet, hogy még tegyünk egy-két kanyart, igen, mielőtt ideérünk. Nagyon fontos, amit mondtál szerintem arról, hogy elgondolkoztál egyetem után arról, hogy mitől is leszel boldog. Tehát nem tudom, hogy ez külföldön mennyire van így, de Magyarországon elég általánosan látom, hogy a pályaválasztás, pályaorientáció az valahogy, mintha a felsőoktatásba való bekerülésig tartana.
Igen.
És akkor az ember legfeljebb egy rövid karrierperiódust elképzel maga előtt, de ezt az alapvető kérdést, hogy én mitől lennék boldog, ne adj Isten más, mivel tehetnék boldoggá, ez azért nagyon ritkán merül föl sajnos, és hát ez is vezet sok pályamódosításhoz, nem csak a külső kényszer körülmények. Mennyire találtad meg a pszichológiában azt, amit kerestél tényleg? Úgy érzed, hogy boldog ember lettél ebből a szempontból?
Hát igen, abszolút. Főleg azért, mert hogy a pszichológia tanítását azt hiszem, hogy kicsit máshogy fogom fel, mint mondjuk, ha biológiát vagy kémiát tanítanék. Tehát a pszichológia tárgya az nagyon adja magát, hogy ez egy remek lehetőség arra, hogy ne csak ismereteket adjunk át, hanem foglalkozzunk a hallgatók személyiségével, hogy fejlődjenek. És én tényleg nagyon tudatosan így kezelem az én munkámat. Így tekintek a saját munkámra, hogy ez egy lehetőség arra, hogy hassunk egymásra. Én is a hallgatókra, és hát nyilván ők ezt nem tudják, de hát ők is hatnak rám. És nekem az a célom, hogy ők jobb emberek legyenek, bátrabb emberek legyenek, ne féljenek annyira sokszor, mint amikor bejönnek ide a felső oktatásba, és még ilyen régi rossz iskolai reflexek nyomán pirulnak, sápadnak, rosszul lesznek egy vizsgán, és nagyon jó látni, amikor úgy mennek el, akár egy szigorlat után, vagy akár záróvizsga után, hogy látom, hogy tényleg bátrak, jó pedagógusok, nem félnek. Szóval én ilyen együttmunkálkodásnak képzelem ezt, amelynek hát ugye a személyiségfejlesztés, a személyiség érlelése az egy nagyon fontos része. Aztán, hogy ehhez most Erikson elméletét használjuk eszközül, az egy adottság, a tárgy adottsága.
És akkor ezzel egy picit vissza is kanyarodtunk ehhez a felsőoktatási pályafutásodhoz. Tanítasz? Értjük az elmondott mondataidból, hogy ez egy mennyire különleges felhasználása a pszichológiának, és mennyire életszerű. És hát én látom rajtad, hogy azon kevés pszichológus egyike vagy az én ismeretségi körömben, akinek az is számít, hogy pedagógusokat képzel. Azért ezt vagy tudják a kedves hallgatók, vagy nem. Magyarországon a pedagógus képzésnek mindenhol szerves része a pszichológiai képzés, de mindenhol egy kicsit ilyen intakt tudomány. Tehát képzik a pedagógusokat, és akkor kapnak valami pszichológiai képzést is mellé. Nagyon sokszor a pszichológus elefántcsontoronyból leereszkedik erre a szintre egy kolléga, vagy még a pedagógus hallgatóknak is mondjon valamit mondjuk éppen Erikssonról, de nincs meg az a szerves együttlátás azért nagyon sok helyen, amit én benned látok. Tudnál-e valamit mondani eddigi tapasztalataid alapján, hogy itt az aporon, a te praxisodban, a kollégáid praxisában mit jelent az, hogy a pszichológiát tényleg arra használjátok, hogy pedagógust képezzetek?
Hát csak merem remélni, hogy a kollégáim is hasonlóképpen látják. Én soha nem éreztem úgy, ahogy te mondod, hogy ez valami ilyen mellékes tevékenység lenne. Jó, nyilván, hogyha összehasonlítjuk az itt folyó munkát egy tudományegyetem pszichológus képzésével, akkor azért lennének alapvető különbségek. Nekem az volt az emlékem, amikor én pszichológusként tanultam, akkor nagyon nehéz volt szintetizálni, amit ott tanultunk. Hát pszichológia nagyon sokszor elméletek halmaza, ezek gyakorta ellentmondanak egymásnak, szóval nagy öröm, amikor az egyik megközelítésből lepárolt megállapítás összeér egy másik megközelítésből lepárolt megállapítással. Szóval nagyon nehezen és lassan áll össze, szerintem egy pszichológus hallgató fejében is az, hogy mit gondoljon a világról. Hát én merem remélni, és emögött szerintem nem csak tanítási tapasztalat van, vagy pszichológiai tudás, de önismeret is, amit hát mindannyian szakmánkból fakadóan itt a tanszéken biztosan járjuk ezt az utat. Szóval merem remélni, hogy sikerült szintetizálni valamit ebből a saját életünkből, a saját tapasztalatainkból, mindabból, amit tanultunk. Meg hát ugye szenvedélyesen érdekel minket az iskola világa, szóval ez nem kérdés. Nekem is 3 gyermekem van, mindenki iskolába jár, tehát gyakorlatilag 16 éve szerves része az életünknek az iskola legkülönbözőbb dimenziói. És hát ebből létre tud jönni egy olyan, hát jó értelemben vett tudományos ismeretterjesztés, kimerem mondani ezt a szót, amire szerintem a mi hallgatóinknak szükségük van. Tehát nem elméletek kellenek nekik, hanem konkrét történetek, amiben tudnak kapaszkodni, valami, amivel tudnak azonosulni, amiben magukra ismernek, amitől ők is tudnak fejlődni. És szerintem ezt próbáljuk nekik adni.
Igen, ugye ezt a felsőoktatás nemzetközi terminológiájában egy külön szókapcsolattal illetik, ez a learning outcome szemlélet, ami nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy figyelembe veszük, hogy mire képzünk valakit, ami hát nagyon furcsa, hogy nem általános. De a magyar oktatásban alsó fokon is, meg felső fokon is nagyon sokszor azért tanítunk valamit, mert ez a hagyomány, mert oka van, okay. És nem célja. Én is azt látom, hogy itt az apolonati munkátokban különösen nagyon fontos szempont, hogy tulajdonképpen mi a cél ahhoz, hogy pszichológiát tanuljon valaki. Muszáj kierőszakolnom, hogy elmeséld a kedves hallgatóknak, hogy nálunk például egy pedagógiai, pszichológiai szigorlat, hogy néz ki. Azért, mert ez egy nagyon tipikus és nagyon sokak által ismert jelenség más felsőoktatási intézményekből, vagy egy mumus, amire nagyon nehéz felkészülni, rengeteg kötelező olvasmányt megtanulni valahogy, és aztán azt visszamondani, vagy éppen talán a mennyiségétből is fakadóan egy ilyen futottak még vizsga, amit meg az ember valahogy abszolvál, aztán elfelejti. Ez nálunk nagyon más.
Hát igen, pár éve kísérletezünk ezzel a módszerrel. Nem tetszett nekünk az a hagyományos szigorlati rendszer, ami tényleg sok felsőoktatási intézményben, akár pedagógus képző intézményben is fut, hogy megvan adva jobb esetben egy tételsor, amely próbálja szintetizálni ugye a pedagógia meg a pszichológia ismereteket, de gyakorta 2 tételsor, és akkor egy pedagógia meg egy pszichológia, hanem arra gondoltunk, hogy igazából mi nem értékelni, meg nem minősíteni akarjuk a hallgatókat, hanem az a cél, hogy ők foglalkozzanak ezzel az anyaggal, tanuljanak, épüljenek belőle, és tulajdonképpen megengedhetjük magunknak azt is, hogyha kellőképpen felkészülnek, mindenki jó jegyet kapjon belőle, de nem ez volt az elsődleges motiváció, hanem az, hogy tényleg tanuljanak és foglalkozzanak az anyaggal. Úgyhogy azt a módszert találtuk ki, hogy 2 részből áll most ez a vizsga. Az első részében egy tesztet írnak online, ami hát nagyon szabadon kitölthető, van egy 2 hetes intervallumuk, ami alatt hát ideig úgy volt, hogy akárhányszor kitölthetik, most ezt próbáljuk csökkenteni észszerű keretek közé, szóval többször kitölthetik ezt a tesztet. A lényeg az, hogy ez alatt az időszak alatt ők nyilván minden szakirodalmat használhatnak, jegyzeteiket, forrásokat, de a tesztet meg kell oldaniuk 100%-ra, tehát tökéletesre. Ehhez ők bármilyen segítséget használhatnak, és idejük is van. Úgy gondoljuk, hogy akkor ez nem is igazából ilyen teszt funkciójú valami, ami mér, hanem egy tréning, menjen rajta keresztül, gyakoroljon, gondolkodjon, és minek utána ezt ő megcsinálja 100%-ra, akkor reméljük, hogy eléggé tudja azt az ismeretanyagot, amire nekünk szükségünk van, hogy biztosítva lássuk az ő felkészültségét, és a vizsga második része pedig egy szóbeli szituációs gyakorlat, amit kis csoportos formában teljesítenek. Folyamatosan írunk a tanszéken mindenfajta életszerű szituációkat, attól függően persze, hogy milyen szakos hallgatókról van szó. Például pont egy ilyen, hogy hogyan hogyan kommunikálnám mondjuk egy kisgyereknek, vagy az ő szüleinek, hogy mondjuk az ő érdekében praktikus lenne mondjuk osztályt ismételni. Nem megbuktatni, nem, szándékosan nem ezt a szót használtam. Tehát ez egy olyan feladat, ahol a hallgató megcsillanthatja a tudását, amit az értékelésről tanult, a kudarcról szóló pszichológiai ismereteit, plusz még az egyéb pedagógiai kompetenciáit. Hallgatók kapnak egy kis időt, kidolgozzák, és utána pedig egy ilyen kis szituációs gyakorlat formájában lejátsszák ezt a jelenetet, amiben néha mi vizsgáztatók is beszállunk, mert nehéz megállni, hogy kívül maradjunk. És hát már többedik fél éve megy ez a rendszer. A tapasztalat az, hogy jól lehet vele a hallgatókat munkára motiválni, jó jegyek születnek, és ami a legfontosabb, hogy a hallgatók nagyon boldogan szoktak erről a vizsgáról távozni, elégedettek, végre úgy érzik, hogy egy komoly lépést tettek a tanárrá válásuk felé, nem megalázva érzik magukat, nem a félelem vagy a szorongás a meghatározó élményük erről a vizsgáról, és mi is elégedettek vagyunk oktatók, mert megbizonyosodtunk róla, hogy nyugodtan adhatjuk nekik a pecsétet a leptumba, az indexükbe.
Hát talán még nyugodtabbak is, mert lehet, hát hogyha valaki visszaadja a Bloom taxonómiát kettesre, abban kevésbé vagyunk megnyugodva, hogy alkalmas a pályára. Kedves hallgatóink, önök az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorát hallják, ahol beszélgetőtársam Gombás Judit tanszékvezető asszony. Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, köszöntjük újra Önöket beszélgetésünkben, ahol beszélgető társam Gombás Judit tanszékvezető asszony az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Nem árultam el szándékosan a tanszék nevét, kiderült a beszélgetésünkben, hogy pszichológussal beszélgetek, de egy kicsit furcsa a tanszék neve meg funkciója, hogy is van ez.
Hát a tanszék neve pontosan pszichológiai és mozgásképzési tanszék. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a testnevelők hozzánk tartoznak, de szándékosan nem testnevelési tanszéknek nevezzük, hanem mozgásképzési, hogy ezzel is hangsúlyozzuk, hogy ez a két dolog szervesen összetartozik a kisgyerekkori és gyermekkori fejlődésben, tehát hogy nem csak egyszerűen testnevelésről van szó, amelyben a hallgatók mozgatása, illetve a mozgással kapcsolatos ismereteinek bővítése található, hanem szervesen kapcsolva érezzük a pszichológiai fejlődést, személyiségfejlődést és a mozgásfejlődést, amely különösen fontos kisgyermekkorban, óvodáskorban.
Így van, tehát fejlődés lélektan az egyik alapvető diszciplina, amiről hát itt igen. Szó van, és hát ha valahol test és lélek egységéről lehet beszélni, itt az Aporon ezek szerint biztos. Egy nagyon érdekes személyes háttere a dolognak, hogy többen is a főiskoláról előző életetekben a Pető András főiskolához, tehát a Pető konduktor képzéséhez kapcsolódtatok, ami hát egy érdekes összejátszása itt a test és lélek kapcsolatának. Konkrétan nem beszéltél ugyanarra, hogy kerültél az Aporra, de annyit meséltem arról, hogy itt milyen jellegzetességei vannak a munkádnak, hogy azt hiszem nem nehéz kitalálni, hogy szakmailag jól érzed itt magad vagy a helyeden. Van egyébként az aporon olyasmi, ami itt tart téged ezen kívül? Mert évek óta figyellek, és csak nem akarsz elmenni.
Nem. Hűséges vagyok a munkahelyemhez is, valóban. De azt hiszem, elmondhatom neked is, vagy hallgatóknak is, hogy tényleg azt hiszem, hogy itt az aporon belül én most otthonra találtam. Tehát nagyon sok szempontból ez szakmailag is egy kiváló közeg. Itt a mozgásképzés kapcsán nem említettük meg, de van nekünk egy atipikus fejlődés központunk például, ahol hát nagyon kardinális kérdésnek tekintik, hogy azok a gyerekek, akik kilógnak a sorból, és ebből adódóan probléma van velük a mostani iskolarendszerben, nehezen illeszkednek, különleges fejlődésűek, akár mert eseni, akár mert tehetségesek, vagy bármilyen okból. Tehát, hogy az ő fejlesztésük, az ő segítésük, támogatásuk egy külön szakterület, és szeretnénk ezzel kapcsolatos tudást adni a hallgatóknak, és például a mozgás itt nagyon erősen bejön. Tehát egy olyan főiskola vagyunk, csak hogy a szakmai színeket itt kiemeljem, ahol például kolléganőm Gyarmati Éva zsonglőrködést tanít itt az atipikus képzésen, a mozgás és mozgás koordináció. Tehát a hallgatóknak meg kell tanulniuk 3 vagy 4 labdával zsonglőrködni, és azt is megtanulják, hogy ezt hogy tudják majd megtanítani az ő diákjaiknak. Tehát ennyire fontos a mozgás koordináció az idegrendszer fejlesztésében és érésében. Tehát ez az atipikus központ, ez itt van a tanszéken, egy remek szakmai csapat, kutatásokat is végeznek, most éppen a Tudományos Akadémiával közösen van egy komolyabb kutatási projektjük, amelyben a tanszék munkatársai én is illeszkedem. Tehát szakmailag ez egy jó közeg. És amúgy pedig, hát hogy mitől érzem magam még otthonosan itt az aporon, hát azt hiszem, mert én azt érzem, hogy ez egy jó hely arra, hogy fejlődjön az ember, a hallgatóknak is. Tehát abszolút, ez egy fejlődési lehetőség, de nekünk, oktatóknak is. Tehát én soha nem úgy tekintettem magamra, és itt az aporról sem, hogy én tanítok. Én együtt dolgozom az itteni emberekkel. Fiatalokkal, 20 évesekkel, bíjásokkal nyilván máshogy kell, mint akik szakirányú képzésre járnak, tehát komoly kollégák, de hát hatunk egymásra, és ezek jó hatások. És ja igen, még azt szeretném kiemelni, hogy főleg mostanában az aport úgy élem meg, és szerintem, ahogy beszélgetek a hallgatókkal, ők is, hogy ez egy ilyen sziget. Tehát egy ilyen kis béke szigete. Sok baj történik odakint a világban, pedagógusokkal dolgozunk, tudjuk, hogy milyen parás hangulat van most éppen odakint a pedagógusok világában, de amikor jönnek órára a szombati képzésekre, akkor ezt vagy ventilálják, elmondják egymásnak, leteszik ezeket a terheket, és tudnak valami másra figyelni, egymásra figyelni. Szóval, hogy ez egy ilyen hely, ahol meg lehet nyugodni, megpihenni, töltekezni, és közben tanulnak hasznos dolgokat. Ez egy munkahely szempontból is egy jó alap.
Hát jó olyan helyen dolgozni, ami a békeszigete, meg sok szempontból. Szívesen mondanám, hogy irigylésre méltó, de nem irigykedem, mert én is itt dolgozom, és jól érzem magam. És most már az aporról annyit beszéltünk, hogy nem állom meg, hogy pimasz módon ne kérdezek rá életednek egy egész más szegmensére, hogy te nagyon komolyan zenélsz. Ugye tudunk arról, hogy régi korok orvos professzorai és egyetemi tanárai számára természetes volt, hogy vonós négyesben muzsikálnak, de ez ma még önmagában sem gyakori, hogy valaki nem profi zenészként, már minden megélhetési zenészként komolyan zenél. Így, hogy van egy másik komoly szakmája és állása, meg még ritkább. Ez hogy alakult nálad, és hogy van jelen az életedben?
Hát igen, köszönöm ezt a kérdést. Hát én azok közé tartozom, azok közé, a csodabogarak közé, akiknél még mind a mai napig nem ritka, hogy hétvégenként, vagy amikor módunk van rá, akkor vonós négyessel összeülünk. Én hegedülni tanultam gyerekkoromban egészen sokáig, komolyan is vettem ezeket a tanulmányokat, tehát hogyha tőlem megkérdezik 15 évesen, hogy akarok-e esetleg zenei pályára menni, vagy konziba menni, akkor én valószínűleg nem gondolkodom rajta. Akkor én mentem volna, csak hát akkoriban még ezt nem mertem én felvetni, és senki másnak nem jutott eszébe. De ezt most már egyáltalán nem sajnálom, mert nem is tudom hány éves koromig jártam aktívan tanárokhoz hegedűt tanulni. És most már ott vagyok, hogy ugyan nem ebből élek, de mindez, amit a zenélésből kihozható öröm, az kijön. Úgyhogy van egy vonós négyesünk barátokkal, illetve hát a férjem a csellistában a vonós négyesben, meg hát van egy zenekarunk, nem az én zenekarom, hanem egész pontosan ez az ELTE egyetemi zenekar, ahová kisebb-nagyobb megszakításokkal 18 éves korunk óta járunk, és hát itt minden örömét meg lehet tapasztalni a muzsikálásnak. Hát, hogyha a világot én úgy rendezhetném be, ahogyan én szeretném, akkor én valahogy mindenkit rávennék arra, hogy zenét tanuljon, és ezzel töltse a szabad idejét, mert azon kívül, hogy persze ez egy nagy öröm, hogy az ember kap egy kottát, vagy akár egy szólamot, azzal dolgozik, többen összerakják, és akkor megszólal valami csodálatos dolog. Tehát ez önmagában is öröm, de olyan szinten építi a kapcsolatokat, emberek között közösséget épít, amit nem tudom, hogy hol lehet máshol megtapasztalni, hogy odafigyelek másokra, ők is odafigyelnek rám, adjuk, vesztük a vezetést egy ilyen zenedarab előadása közben például, együttműködés, alárendelődni a cél érdekében, vagy éppen felvállalni. Ezek olyan készségek, amiket tudtam, már multicégek is tanulmányoznak ilyen szimfonikus zenekaroknál, hogy mégis hogy van ez, csak nagyon nehéz ezt átültetni mondjuk egy multi működésébe.
Azért is szerettem volna erre kitérni, mert az előbb talán úgy tűnt, minthogyha elviccelődnénk ezen, hogy test és lélek kapcsolata. Valójában azonban nem véletlen, hogy az általunk képzett óvodapedagógusok, tanítók világában próbálunk a külvilágra nagyon erősen hatni, hogy az ének óra, a testnevelés óra az valami sokkal-sokkal többet jelent, mint amit látnak az emberek. Tehát az, amikor elmarad egy énekóra, vagy egy rajzóra, vagy egy testnevelés óra, mert ez olyan fölösleges plusz, az egy nagyon-nagyon súlyos félreértés, és azt gondolom, hogy a te egészíteni munkád, meg az életed a zenéléssel egy nagyon szép példája annak, hogy nem csak fontos, hanem még boldoggá is tehet mind a három egy ember. Ahogy a sportoló, más foglalkozású emberek érzik, hogy a sportolásban teljesednek ki, itt a zenélésben, és hát igyekszünk a pedagógus jelöltjeinket is meggyőzni arról, hogy itt ezek, hát enyhén szóval legalább annyira fontosak, mint a kognitív fejlődés.
Persze, nem független dolgok, sőt, ezek indítják be, katalizálják a kognitív fejlődést, tehát a ritmus, a mozgás, mindez, hogyha érzelmekkel telítődik, vagy érzelmek kísérik, öröm. Tehát a zenének ez az egyik első ősi funkciója, hogy közös nevezőre hozza a közösséget. Tehát közösen megélt öröm, közösen megélt bánat, amit a zene tud segíteni. Ez egy nagyon erős közösségformáló dolog, és ez működik attól függetlenül is, hogy az ember mennyi zeneelméletet tanul, vagy zenetörténetet. Úgyhogy abszolút egyetértek veled. Nagyon fontos részei ezek a képzésünknek.
Egység, sokféleség, öröm, cél, ezek köré, a fogalmak köré fontuk a mai beszélgetésünket, amelynek sajnos a végén járunk. Köszönöm szépen beszélgető társamnak, Gombás Judit tanszékvezető asszonynak, hogy részt vett az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában, ahol Glovicki Zoltán rektor volt a beszélgető partnere. A műsor elkészítésében segítségünkre volt Nagy Sándor technikus kollégánk. Köszönjük szépen kedves figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.
Mesterségünk a tanítás. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.